Újraolvasok az előbb felolvasott szakaszból a Máté írása szerint Evangélium 13. fejezetéből. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelt ő nekik. Szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem. Mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. És az aratás idején megmondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el. A búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Eddig az Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Az elmúlt héten a kísértések kapcsán beszélgettünk a keresztény ember egyik legnagyobb kísértéséről, miután megállapítottuk, hogy valószínű számunkra nem a hatalom, vagy nem a pénz, vagy nem a luxus, vagy nem a szexualitás jelenthet valós kísértést, hanem az azonnal. Az azonnal szó. Szeretném folytatni ezt a gondolatkört, és ebben a példázatban, amit most felolvastam, megtaláltam a választ arra, hogy hogyan is érdemes folytatni a múlt héten elkezdett gondolatunkat. Ebben a példázatban ugyanis a másik véglet áll az azonnal szemben, a türelem. Minden egyes mondatát és gondolatát áthatja ez a szó, még akkor is, ha nem szerepel benne, türelem. Hiszen amikor, gondoljunk csak arra, amikor azt mondja a gazda, hogy hadd nőjön, hogy várjatok, ne tegyétek, legyetek türelemmel. Majd eljön az ideje annak, amikor ki kell szedni a konkolyt, a gyomot a búza közül. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ha konkrétan majd csak a vége felé fog ez a türelem szó előjönni, mégis minden mondat mögé, köré tegyétek oda, hogy mindaz az emberi szó, ami most majd elhangzik, az tényleg a lényegről szólhasson. Tehát az azonnal kísértésével szemben áll a türelem. Adj türelmet, Istenem, de azonnal, ugye? Csak hogy egy kis könnyed felütéssel kezdjük. Szóval, miért is kulcsfontosságú, hogy a türelem a keresztény ember egyik erénye legyen. Jézus itt egy példázatot mond a mennyek országáról. A mennyek országa az a hely, ahol Isten hatalma nyilvánvaló, ahol az ő szeretete elsöprő. Az Isten országa az a hely, ami tehát lehet te magadban is, ami meg lehet a gyülekezetben, de Isten országa lehet akár az egész teremtett világ, sőt, elárulok egy titkot, az is. Az is. Attól függetlenül, hogy sokan ezt nem tudják, mit sem változtat ezen a csodán, hogy a teremtett mindenség az Isten dicsőségét hirdeti. A mennyek országa tehát hasonló ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. Isten nagy szántóföldjében mindnyájan egy magocskák vagyunk. Abban a pillanatban elvettettünk, amikor megfogantunk. Jó magok vagyunk. Azt mondja Jézus ebben a csodálatos példázatban, amikor rákérdeznek a szolgák, hogy te ugye jó magot vetettél, gazda, azt mondja, igen. Jó magok vagyunk. Ehhez kétség nem fér. Bár sok-sok évszázadon keresztül az egyháznak nem volt más eszköze az emberek megragadására, mint az, hogy elhitette velünk, hogy bűnös, halálra érdemes, büntetést érdemlő magok vagytok. Sokan elhitték, rettegtek ennek következményétől, még utolsó fillérjüket is hajlamosak voltak az egyháznak adni, csak hogy segítsen nekik elkerülni a büntetést, És valahogy ennek a csírái, vagy ennek inkább a következményei sajnos a mai napig itt él közöttünk, még ha talán nem is református egyházunk az, ami nagyon ebből él, ebből a gondolatból, ebből az álságos megfontolásból, hogy az embereket úgy lehet megragadni, hogyha előbb jól lenyomjuk őket. Ha jól a fejükre olvassuk bűneiket, és utána megváltóként majd tetszelgünk előttük. Na gyertek ide hozzánk, mi tudjuk, hogy mi a megoldás, ezért szépen oda is kínáljuk nektek, ha ezt és ezt megteszitek értünk. Ha belegondoltok, ez egy nagyon célra vezető eszköz. Igen, ezzel meg lehet tölteni templomokat. A félelemnél jobb nincs a világon, hogyha az embernek ilyen célja van. Csak kérdés az, hogy szeretnék-e én magam, mint Isten szolgája, félő és rettegő emberek által megtörtött templompadokat látni. Nem szeretnék. Sokkal értékesebb számomra az, aki nem félelemből, hanem abból a csodálatos felismerésből ül itt, hogy jó magocska. Hogy az Isten eredeti és tökéletes terve szerint jó magocska. Milyen jó, ha mi már tudjuk. Isten ezt annyira komolyan gondolta, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy fiát adta érte. Szóval jó magok vagyunk, jó magok vagytok, mert Isten akaratából vagyunk, és ő nem csinál selejtet. Ő ott van bennünk, hiszen Isten országa bennetek van, mondta egy másik helyen Jézus. Ez nem valami misztikus tévtanítás, ez maga az igazság. A csodálatos és teljes igazság. Gondoljunk csak bele, milyen teljesíthetetlen feladat elé állítjuk az embereket, a kíváncsiskodókat, az érdeklődőket, amikor azt mondjuk nekik, hogy a ti dolgotok, vagy az egyedüli lehetőségetek, hogy behívjátok Istent az életetekbe. Nem tűnik ez veszélyes mondatnak, pedig mégis az. És tévelygők vagyunk, ha ezt mondjuk. Ehelyett inkább mondjuk ezt. Fedezzétek fel Istent az életetekben, mert ott van. Mert már ott van. Az első pillanattól kezdve ott van. A fogantatásod óta ott van az életedben. Mert az életed csoda. Egy isteni csoda. Nem lenne élet, hogyha Isten nem létezne. Ezért Istent nem behívni kell az életünkben, hanem felfedezni, hogy már régóta ott van. És ehhez a csodálatos felfedezéshez hozzáigazítani utána minden. Megszabadulni a félelmektől, a béklyóktól, a megkötözöttségektől, a múlttól, és fölszabadulni arra az életre, amiért Isten ide küldött bennünket, erre a bolygóra, erre a korba, erre a földre. A példázat tanúsága szerint azonban valami homályosítja a látásunkat. És azért nem vesszük észre a már ott lévő Istent. Figyeljetek csak, hogy fogalmaz a példázat. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, majd elment. Valami történik, a mag növekedése, életünk fejlődése és növekedése között. Vagy közben. Hallunk egy ellenségről, és fontos az is, hogy az ellenség mikor jött el? Éjszaka. Egy kicsit időzzünk ennél. Éjszaka jött el az ellenség. Itt muszáj, hogy a szavak mögé lássunk, és ne ragadjunk le szó szerint ezeknél a képeknél, mert félrevisz. Hanem értsük meg az üzenetét. Az éjszaka a nyugalom ideje. A nyugalom ideje, amikor minden csendes, amikor édes álmát alussza a világ, lefordítva, a gyom, a konkoly, ami a keserűséget, a reménytelenséget és a félelmet jelenti az ember életében, ami felnövekedve akár az egész életünket is megfojthatja, úgy ültetődik el a szívünkben, hogy észre sem vesszük. Éjszaka történik. És éjszaka az ember nincs tudatában, úgy, mint ahogy nappal tudatában van a világnak. Értjük a kép jelentését, hogy mire akar ezzel utalni az Úr Jézus Krisztus? Arra akar utalni, hogy minnyájunk élete jó mag, Mindnyájunk élete terv szerint halad, és a terv része az is, hogy a te életedben felüti fejét a keserűség, a reménytelenség és a félelem. Ez nem balesetet jelent. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem figyelt egy pillanatra, és megtörtént az életedben a baj. A kudarc, amit a félelem, a keserűség és a reménytelenség elhatalmasodása jelent az ember életében, az tehát nem egyik napról a másikra jön. Az, hogy van ilyen, azt mindnyájan tudjuk, hiszen tapasztaljuk. De ez nem egyik napról a másikra jön. Ez nem úgy történik, hogy egyszer felébredünk, kinyitjuk a szemünket, és megállapítjuk, hogy sikertelen az életem. Hogy kudarcban van az életem. Ez nem így történik, mint ahogy a siker sem így köszönt ránk egyik pillanatról a másikra. Nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet megértsük. A kudarchoz, a sikertelenséghez sok apró lépés és döntés vezet, amit nem ismertünk fel. Amit nem ismertünk fel veszélynek, különben tettünk volna ellene. Gondold csak végig életednek egy területét, amit így visszatekintve kudarcnak mondasz és nevezel. Legyen ez akár egy időszak az életedben, amit kudarcosnak nevezel. Hogy jutottál el oda? Egyik pillanatról a másikra? Nem. Sok apró lépés, sok apró döntés, amiről nem is tudtad, hogy ez rossz lesz. Különben tettél volna ellene. Úgy növöget az életünkben a keserűség, a reménytelenség, a félelem, hogy észre sem vesszük. Éjszaka, amikor nem vagyunk tudatunknál. De hangsúlyozom, ez a terv része. Ne félj tőle, ne ijedj meg. Növünk, növünk. És velünk együtt növekednek félelmeink, reménytelenségeink, és bár nem tudunk róla, nem értjük, de mindeközben egész láthatatlan sereg angyal, és maga az Isten harcol értünk. Amikor mi éppen a reménytelenségben vagyunk belekeseredve, és el sem tudjuk képzelni, hogy egy magasabb terv része ez is, el sem tudjuk képzelni, hogy nem vagyunk egyedül ebben. Egy sereg angyal harcol értünk. És maga a gazda. Erre utal a folytatása a példázatnak. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konko is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földbe. Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelt nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Miközben a konkoly folytogatja a búzát, miközben életedet folytogatja a sikertelenség, vagy éppen a keserűség, közben harcolnak érted angyalok. Közben a gazda és az angyalok között párbeszéd folyik. Te nem tudsz róla, lehet, de folyik. Érted? Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Szerinted tudott a búza arról, hogy a szolgák ezt a beszélgetést folytatják le a gazdával? Semmit nem tudott. De ez a beszélgetés megtörtént. Azt hiszed, amikor szorongat a félelem, a magány vagy a gyász, akkor egyedül vagy. Akkor egyedül harcolsz. Közben szolgák, angyalok hadaszorgoskodik, érted? Mennek, kérdezik a gazdát. Gazda, tegyünk valamit érte? Mi azt látjuk, hogy már szenved. Mi azt látjuk, hogy már ez sok neki. Gazda, menjünk, mentsük meg. És milyen csodálatos a gazda válasza. A gazda végtelen bölcsességében, tudva, hogy mire van szükséged, hogy mire van szüksége ennek a búzaszárnak, azt mondja, nem. Még nem. Azt mondja, türelem. Mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Most jött el a pillanat, hogy Pár mondatot mondjak erről a növényről, hogy megértsük, miért használja ezt a képet Jézus. A konkoly, mint növény, 60-70 cm magasra nő. Levele kísértetiesen, kinézete kísértetiesen hasonlít a búzára. Ezért mondja a gazda, hadd nőjön vele együtt. Most még nem tudjátok megállapítani, hadd nőjön. Gyökere a föld alatt rá tekeredik a búzára. Ezért mondja a gazda, ki ne tépjétek, mert akkor vele együtt kiszeditek a búzát is, mert rá van tekeredve. Csak virágzás után, amikor eljött az ideje, a termés idejében lehet egyértelműen megállapítani, hogy búza-e vagy konkoly. De akkor meg kell állapítani. Miért? Mert a konkoly termésében apró mérgező magocskák vannak, amik ritka esetben akár halálosak lehetnek, de általában rosszul létet biztos, hogy okoz. És így, hogy ezt a növény jellemzést most meghallgattuk, hihetetlen mennyiségű gondolat tódul fel, ami mind-mind beleilleszkedik ebbe a példázatba. Hadd nőjön vele együtt. A gazda tudtával nő a konkoly a búza mellett. Ki ne tépjétek vele együtt. Végül még kiderül az, hogy a konkoly jelenléte az a gazda gondviselését jelenti, és nem pedig a nem törődömségét. És azt mondja, türelem, mert egészen biztosan eljön a pillanat, amikor viszont minden helyére kerül. Hadd nőjön. Ugyanis a rossznak is be kell érnie, hogy elérje a célját, és felismerhető legyen. És mindaz, amit mi rossznak gondoltunk, abban a pillanatban, amikor elérte a célját, kiderül, hogy értünk volt. Kiderül, hogy azért adatott, hogy általa mi többé legyünk. Hogy megértve, visszatekintve meglássuk, hogy minden pillanat a gazda tudtával történt. Amíg a rossz, fel nem ismerhető állapotban van jelen az ember életében, addig halálos ellenség. Mert nem tudunk róla úgy, okoz bajt. De onnan, hogy felismerték, többé nem ellenség. De csodálatos ez a tanítás. Onnan, hogy felismerték, már többé nem ellenség. Gondolj csak bele, hogy az ismeretlen ellenség mennyire félelmetes tud lenni. Nagy háborúkban hányszor és hányszor fordult elő, hogy az ellenséget démonizálták. Ezzel próbáltak félelmet kelteni. Repülőkről szórták itt Magyarországon is a szóró lapokat arról, hogy milyen az az ellenség, aki közeledik, hogy mennyire kegyetlen, mennyire véres, meneküljön mindenki, aki tud, féljetek, rettegjetek, mert jön az ellenség. Aztán, amikor az ellenség ott áll előttünk, akkor kiderül, hogy őt is anya szülte. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud ártani, de őt is anya szülte. Amikor az ellenség már nem ismeretlen, hanem felismert, onnantól többé nem ellenség. Onnantól tudod, hogy mit kezdj vele. Van-e akkora hitünk, hogy ki tudjuk mondani a gazdával együtt? Uram, hadd nőjön. Bár roskadozok a teher alatt, de hadd nőjön. Uram, hadd nőjön, mert te tudod, meddig kell nőni. Uram, hadd nőjön, mert te tudod, mikor jutok el oda, hogy kész legyek arra, hogy kiválasztódjon belőlem a konkoly, ami rátekeredett az életemre, ami folytogatott, ami elszívta az élet erőmet. Uram, hadd nőjön, mert a te kezedben még ez is értem van. De ezt csak akkor tudjuk szívből kimondani, ha hisszük. Eljön az aratás pillanat, amikor minden a helyére kerül. Testvérem, ha ez a tudás nincs ott, az élet elviselhetetlen. Pont. Pont. Ha mi keresztény emberek nem tudjuk, hogy eljön az aratás pillanata, elviselhetetlen az élet még nekünk is. De ha tudod, akkor egyszerre minden szenvedés, veszély és félelem viselhetővé válik. Türelem. És elérkeztünk a végéhez. Türelem. Van-e türelmünk várni? Az azonnal kísértésével szemben várni. Azonnal, Uram, tisztítsd meg az életemet a nehézségtől. Ezzel szemben várni a kellő időre. Nehogy kitépődjön a jó is. Az Isten országa ehhez hasonlít. És ebben a csodálatos országban vagyunk mi magocskák. Ebben a csodálatos országban nő a mi életünk, és válunk egyre bölcsebbé, egyre többé, egyre tudatosabbá. Ugye, ahogy értelme van a konkolynak is. Minden percnek értelme van, ami történt. Mert semmi sem történt a gazda tudta nélkül. Isten áldjon meg minket ezzel a hihetetlen, ezzel a csodálatos, ezzel az emberi szóval elmondhatatlan békességgel. Amikor mindent úgy viselünk, bármi jöjjön, hogy tudjuk, hogy a gazda tudtával van. Így legyen.